Nagy kérdés, hogy ilyenkor nyáron meg kell-e változtatnom a kutyám, a macskám, a házi kedvencem etetési rutinját, de mielőtt egyébként még ebbe belemélyednénk, egy kicsit beszéljünk a házi kedvenceinknek az etetéséről, mert hogy én sok esetben azt látom, hogy vagy túlzásba esnek az emberek, vagy pedig sokan úgy gondolják, hogy a kutyájuknak, macskájuknak ugyanazt az ételt adhatják, amit ők esznek. Gondolom, hogy itt is gondos tervezés, tehát amikor egy ember állatot visz haza, ugye az egy életen át tartó felelősség, egy életen át tartó gondoskodás, és hát a táplálkozás az egy nagyon fontos, kulcsfontosságú kérdés, ugyanígy az embernél, mint az állatnál is.
Igen, így van, nem véletlenül mondják, hogy az vagy, amit megeszel, és ez természetesen az állatokra is érvényes. Tehát ugye az alapkiindulás, hogy ne csak a kutyákról beszéljünk, hanem bármilyen kettésből tartott állat, az alapkiindulás, hogy meg kell néznünk, jó esetben mielőtt az állatot hazaviszi valaki, hogy az az adott állat, ahol természetes környezetében él, tehát most itt elsősorban az egzotikus állatokra utalnék, mert mondjuk azért, mert egy egzotikus papagájt tartunk, ugye az nem Magyarországon ős honos, hanem lehet, hogy a világ másik táján. Tehát, hogy azt kell megnézzünk, hogy ő természetes környezetében mivel táplálkozik. És ugye ez kell legyen a kiindulási alap. És ugye nagyon-nagyon fontos, hogy soha ne abból induljunk ki, hogy nekünk embereknek mi a jó, és hogy nekünk mi esik jól, meg mi mit szeretünk, meg mitől érezzük jól magunkat. Mert ugye az állat az egy teljesen külön lény, teljesen külön fajba tartozik, és teljesen külön igényei lehetnek. Tehát előfordul, hogy ami nekünk jó és egészséges, az kifejezetten árt az állatnak, meg is betegítheti, adott esetben meg is ölheti, ugyanúgy, ahogy mi se esünk neki az állatoknak a eledelére, a takarmányára. Tehát ez az első, hogy olyannal kell táplálni az adott állatot, ami az adott állat fajta igényeinek megfelelő. És ezt követően jön a következő lépés, mert ez ugye csak egy, a másik, hogy ugye egyedenként is lehetnek eltérések, hiszen nagy mértékben befolyásolja a táplálékigényt, az energiaigényt, hogy milyen életmódot él egy állat. Maradjunk a kutyánál, egy aktív, sportos életmódot él a kutya, sokat kirándulunk vele, akkor nyilvánvaló, hogy az energia szükséglete magasabb lesz, mint mondjuk egy olyan kutyusnál, amelyik nagyon sokat van otthon, és keveset mozog. Ugye ez a fajtával is összefügg, mert mondjuk egy ilyen bulldog típusú kutya, egy basset hound, az eleve egy kevesebbet mozgó fajta, tehát vele nem lehet hosszan túrázni vagy kirándulni, míg mondjuk a juhászkutyák, terrierek, azok igénylik a lemozgatást, a nagyobb sétákat, ugye, és hát nyilvánvaló, hogy akkor nekik magasabb lesz az energia szükségletük.
Sok egyébként a tévhit a társállataink etetése kapcsán?
Hát sajnos nagyon-nagyon sok, és én azt szoktam mondani, hogy mivel mi eszünk, emberek, minden nap eszünk, minden nap táplálkozunk, ezért nyilván tisztelt a kivételnek, azt hisszük, hogy értünk is hozzá, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy ha mi eszünk és gyakoroljuk ezt a tevékenységet, akkor biztos, hogy értünk is hozzá. És ennek megfelelően sajnos nagyon-nagyon-nagyon sok a tévhit, és ez azért tragikus, mert ez nagyon sokszor az állataink életébe kerül. És ugye itt nem csak az állatok etetésében vannak tévhitek, hanem magunkról, ha beszélünk, az emberek evésével kapcsolatban. És hát gondoljunk bele, hogy milyen divat diéták vannak időnként. Vagy valakinek bevált egy diéta, és akkor azt hangoztatja, hogy az az egyedül és a legjobb, csak nem veszi figyelembe, hogy ami neki bevált, az nem biztos, hogy mondjuk az embertársának is jó. És ugye ugyanígy a kutyáknál is így van, tehát hogyha nálam, az én kutyámnál bevált egy bizonyos etetési mód, akkor az nem biztos, hogy a másik kutyánál is be fog válni. És akkor persze hát itt lehet részletezni a különböző allergiákat, intoleranciákat, tehát nem véletlen, hogy a táplálkozás tudomány is, hogy a nevében benne van egy külön tudomány, illetve vannak dietetikusok, akik adott esetben a lehető legjobban próbálják összeállítani egy egyénnek a táplálását. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne a internetet bújjuk, ne a kutyafuttatóba, a többi kutyástól kérdezzünk információkat, hanem hogyha úgy gondoljuk, hogy valamit változtatni kellene az állatunk etetésén, a kutyánk, cicánk és egyéb állatfőnk etetésén, akkor mindig forduljunk állatorvoshoz. Tehát ez vonatkozhat arra, hogy úgy látjuk, hogy túl sovány a kutyánk, hogy úgy látjuk, hogy túl kövér a kutya, esetleg hasmenése van, vagy kicsit puffad. Tehát amikor látjuk, hogy valami nem stimmel az etetésével, soha ne a szomszédot és soha ne a kutyafuttatóba a másik kutyást kérdezzük, mert nem véletlenül, ugye ez is egy szakma.
Csak én látom, vagy tényleg általános dolog, hogy sokkal több az elhízott kutya és macska, mint régen volt. Egyébként talán az idősebb korosztálynál látom ezt, hogy mondjuk sétáltatják a majdnem, hogy guruló kutyust.
Hát igen, sajnos ugye ez nálunk embereknél is a jóléti társadalmakban egy népbetegség, és sajnos kutyáknál is ez van. Tehát egyes statisztikák szerint a városi kutyák, tehát a városban, lakásban tartott, igazán kettejésből tartott kutyák 45-50%-a túlsúlyos vagy elhízott, és ez ugyanúgy, ahogy embereknél, állatoknál is nagyon sok problémát okoz, tehát maga az elhízás, mint olyan, az külön egy betegségként van már lejegyezve, tehát ugyanolyan betegségként kezelik az orvosok az elhízást, mondjuk egy vesebetegséget, vagy egy szívbetegséget. És itt felhívnám a figyelmet arra, hogy az esetek többségében az elhízás egész egyszerűen azért következik be a kutyánál, mert túl van etetve. Tehát nem hormonzavar, csak arra akartam utalni, nagyon sokszor azt mondják, hogy hát hormonzavaros meg a hormonjai, és amiatt kövér. Nem, sajnos nem amiatt kövér, hanem amiatt, mert sokat etetik. Én egyébként szoktam javasolni, mielőtt bármiféle terápiába belekezdenek, az úgynevezett etetési napló bevezetését. Ennek az etetési naplónak a lényege, hogy a tulajdonos kövesse nyomon, hogy mi mindent etetett meg a kutyával egy nap. Ugye ez ma már nem bonyolult, mert nem kell ilyen kis jegyzetfüzetkel járkálni, mert a telefonban is, telefonunk mindig nálunk van, vannak ilyen jegyzetelési lehetőségek. Tehát bármit megevett a kutya, ha csak a kifli csücsköt az asztalszéléről, ha a kukából kilopott valamit, ha a szomszéd átdobált neki valamit, ha napközben adtunk egy kis jutalomfalatot, és természetesen a esti etetést is, vagy reggeli etetést is, és gyakorlatilag 2-3 nap múlva a tulajdonosok többsége meglepően fogja tapasztalni saját jegyzetei alapján, hogy hát persze, hogy kövér a kutya, hát gyakorlatilag egész nap nassol. És ilyenkor szokott az lenni, hogyha fogyókúráztatni, diétáztatni kell a kutyát, nagyon sokszor nem is kell egy szuper-hiper light vagy diétás tápot etetni. Nagyon sokszor elég, ha a normális adott fajtának megfelelő jó minőségű tápot kezdik el etetni, abban a mennyiségben, amennyi az adagja, és semmi mást, és a kutya rohamosan elkezd fogyni.
Így jön akkor a következő kérdés, hogy házi koszt vagy táp?
Na, ez egy nagyon hosszú, és nagyon-nagyon sokáig lehetne erről beszélni, mert nagyon sok aspektusa van. Megpróbálom röviden összefoglalni. Itt a lényeg az, hogy a házi koszt alatt nagyon sokan ugye azt értik, hogy az otthon megmaradt ételeket odaadják a kutyának. Ezt én nem nevezném házi kosztnak, ezt úgy hívják, hogy konyhamalacnak tekintik a kutyát. Tehát ha a házi koszt, az igazi házi koszt az otthon elkészített, olyan alapanyagokból elkészített keverék, ami az adott állatfajnak megfelelő alapanyagokból áll. Tehát ehhez, ha hosszú távon akarja valaki házi koszta letetni a kutyáját, akkor ehhez bizony szakértelem kell. Na most hál' Istennek ma már rengeteg táp áll rendelkezésünkre, és itt azért hozzátenném, hogy én eloszlatnám azt a tévhitet, hogy a tápok mindenféle betegséget okoznak. Persze vannak rossz minőségű tápok is, vagy rossz minőségű alapanyagok is, ha valaki házi kosztot rak össze, de hogyha megfelelő jó minőségű kutyatápot választunk, akkor nemhogy beteg lesz a kutya, és lerövidül az élete, hanem sokkal tovább fog élni. Hát gondoljunk bele, hogy mikor még nem voltak tápok, 50-60 évvel ezelőtt meddig éltek a kutyák. Most meg pontosan a nagyon jó tápoknak köszönhetően eszméletlenül nagy kort, hát 17-18 éveket megélnek a kutyák, és nagyon sok esetben, ha valamilyen problémája van, egy diétás táp is rendelkezésre áll. Természetesen ezt lehet házi koszttal is biztosítani, de mondom és kiemelném, hogy ahhoz nagyon nagy szakértelem kell. Tehát ilyenkor én mindig azt szoktam javasolni, hogy ha nincs meg valakinek a szakértelme, vagy nem tud dietetikushoz fordulni, hogy akkor válasszon egy olyan tápot, ami az adott fajtának megfelelő, és figyelje a kutyát. És abból lehet látni, hogy az etetése jó, jó minőségű a takarmány, a táplálék, amit megetetünk az állattal, az állat egészséges, a szőre fényes, kondíció megfelelő, nem sovány, nem kövér, a bélsara, az emésztése, ugye a széklete is rendben van, jókedvű, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy a táplálása megfelelő.
Na de ha már táp, akkor milyen táp? Mert ugye azt látjuk, hogy lassan már minden boltban, üzletben lehet kapni kutya és macska tápot, az olcsótól a legdrágábbig. Szóval akkora nagy a választék, hogy szerintem egy laikusnak nagyon nehéz eldönteni, hogy akkor most melyiket vegyem a sok közül.
Igen. Igen, ez így van, tehát azért ezt az elején azzal kezdeném, hogy ugye az ár azért az itt is összhangban van a minőséggel, tehát nagyon-nagyon olcsón nem fogunk tudni jó minőségű tápot vásárolni. Természetesen nem kell ilyen csillagászati összegeket sem kifizetni, mert azért a középár kategóriás tápoknál is vannak nagyon jók, de azért nem tudok mondani konkrét tápot, mert hogy pont ahogy ön is mondta, olyan sokféle van, hogy ebből a sokféléből lehet kiválasztani a közép vagy felső kategóriás tápokból azt, ami számunkra a mi állatunknak a legmegfelelőbb. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy az állatorvostól, ugye amikor a kutya hozzánk kerül, az alap, hogy elmegyünk állatorvoshoz vele, megkapja az oltásait, tanácsokat, és kérdezzük meg az állatorvost, hogy ő mit ajánl. És azt a tápot kezdjük el etetni, vagy pedig ha tenyésztőtől vásároltuk a kutyát, akkor ugye a tenyésztő szokott javasolni, hogy ő mivel eteti az állatait, és emellett folyamatosan figyeljük az állat kondícióját. És akkor abból látni fogjuk, hogy jó-e neki az a táp, vagy nem. És itt hozzáteszem, hogy előfordulhat, hogy az egyik kutyánál nagyon jól beválik egy táp, és a másiknál nem. De ez nem feltétlen a tápnak a hibája. Tehát, hogyha egy jó minőségű tápot etetnek sokan, és nagyon jó a visszajelzés, de mondjuk a mi kutyánk nem emészti megfelelően, az nem azért van, mert a táp rossz, hanem azért, mert a mi kutyánknak valamilyen speciális emésztési igénye van. Tehát mindenképp szakember tanácsát kérjük, és akkor a kutyát figyeljük mellette, és látni fogjuk, hogy a táp megfelelője. Egyébként nagyon sok, nagyon jó szakmai tanácsot tudunk már kapni az olyan állatfelszerelési boltokban, amelyek kimondottan erre specializálódtak. Több is van Magyarországon ilyen nagyobb állatfelszerelés és tápokat árusító boltok.
Ehet csontot a kutya? Mert ugye a mesékben mindig azt látjuk, hogy a kutya csontot rág.
Igen, ez is egy nagyon-nagyon vitás téma. Ugye a csonttal az a probléma, hogyha szilánkosan törik, és a kutya habzsol, akkor mindenféle mechanikai sérülést okozhat a bélrendszerben. Na most én azt szoktam mondani, illetve az a tapasztalatunk, hogy általában a kutyától függ ez. Tehát van olyan kutya, amelyik vígan eheti a csontokat, mert annyira aprón összedarálja, természetesen a szilánkosan törő csontot minden kutyánál kerüljük, tehát a csirke csontot, ilyen kisebb testű madarak csontjait, akkor a halat is a halszálka miatt kerüljük, mert az is fennakadhat, még a nyelőcsőbe is, tehát ezeket kerüljük. Az ennél nagyobb csontoknál pedig azt kell figyelni, hogy a kutya milyen, tehát ha habzsol, nagyobb darabokat nyerre, csigolyacsontok, csirkefej és társai, akkor nem szabad adni a kutyának. De én a saját két kutyámat szoktam a példának felhozni, mert az egyik kutyámnak bármilyen csontot kis túlzással oda lehet adni, mert ledarálja szinte az egészet. A másik kutyámnak meg semmit, mert képes egyszerre lenyelni egy fél disznót. Tehát ugye itt mindig a kutyára kell figyelni. Általánosságból és óvatosságból azt szoktuk javasolni, hogy néha lehet adni a kutyának ezeket a nagyobb, nem szilánkosan törő, megfőtt állapotban lévő csontokat, tehát például sertés, marhalábszár, ezek nagyon-nagyon jó fogtisztító hatásúak, ahogy rágcsálja, nagyon sok ásványanyag hozzuk belőle, és nagyon jól el is játszik vele a kutya, csak nem szabad sokat adni, mert az viszont székrekedést okozhat nála.
De nyersen semmiféleképpen ne adjunk neki például semmilyen húsfajtát sem.
Van egy etetés, ugye a bárfetetés, ami kimondottan egy nyers etetés. Ezt is nagyon nagy szakértelemmel kell csinálni, mert a bárf, ez a nyers etetés, ahogy csodákat is tehet egy állatnál, ugyanúgy meg is ölheti. Tehát ha nem megfelelő módon adjuk, és odafigyelve nagy problémát okozhat, de a szakszerűen összeállítva meg nagyon sok kutyánál nagyon jó hatással van. Itt amire figyelni kell, hogy nyersen a sertéshúst ne adjuk semmilyen formába, és a vadak húsát, mert nyersen a sertéshús olyan vírusokat hordozhat, ami megbetegíti a kutyát, macskát, illetve a vadhúsok is tartalmazhatnak ilyen kórokozókat. Az összes többinél, ha megfelelő helyről szerzik be, bárfetetésnél, akkor nem szokott problémát okozni, itt csak arra kell figyelni, hogy a nyers hússal való munka után nagyon alaposan be kell tartani a higiéniai szabályokat, hogy nekünk embereknek ne okozzon gondot, tehát egy nyers baromfi hús ugye a konyhánkban azért mindig a szalmonellózis veszélyét hordozza, de a szalmonella a kutyára nem veszélyes, csak ránk emberekre.
Egyébként melyek azok a megbetegedések, amelyek kifejezetten mondjuk a táplálással hozhatók összefüggésbe?
Hát én azt szoktam mondani, ami nem egyértelmű szervi probléma, az mind a táplálkozásra visszavezethető. Csak ugye az a pont ezzel, hogyha valaki csak egy kicsit eteti rosszul a kutyáját, tehát csak egy kicsit, akkor az nem lesz másnapra beteg. Tehát az a baj, hogyha huzamosabb ideig nem megfelelően táplálják, valamilyen vitamin vagy ásványanyagból hiány keletkezik, akkor mire észrevevődik ez, és a tünetek jelentkeznek, addig már kialakult a betegség vagy a hiány. De általánosan az elhízása a legnagyobb probléma. És ugye az elhízása is az a probléma, hogy nem egyik napra a másikra alakul ki. Tehát nagyon sokszor, amikor már rádöbbennek, hogy elhízott a kutya, már levegőt nem kap, már ízületi problémái vannak, akkor az nem fogják tudni lefogyasztani egy-két napon belül. Tehát, hogy embereknél is, ha valaki 10 éven keresztül folyamatosan nő ott valakinek a testsúlya, akkor nem fog tudni leadni 2 hónap alatt 20 kilót. Tehát, hogy ezért nagyon kell odafigyelni. Ha egészséges is az állat, évente egyszer egy ilyen általános vizsgálatot kérünk egy állatorvostól. Ugye egy vérkép, hát egy évente egyszer csinálunk egy alapvérképet. Nagyon sok mindent már ki tudunk szűrni. Olyan szubklinikai problémákat, amik még tünetet nem okoznak, de a vérképből már jól látható, és azért még időben reverzibilis lehet, tehát visszafordítható.
Egyébként melyek azok az ételek, amelyek kifejezetten veszélyesek lehetnek a kutyára, macskára? Mert ugye azt hallottam, hogy édességet ne adjunk, és például krumplit se adjunk kutyának.
Hát igen, ezek is olyan kicsit fél információk, mert persze édességet ne adjunk, tehát cukrot semmiképp nem a kutyának való. A burgonyával, a krumplival az a helyzet, hogy nyersen nem tudja emészteni. De a főtt krumpli, a főtt burgonya az nem rossz alapanyag. Tehát tápokban is megtalálható, és az egyik diétás táplálásnak az alapja a főtt burgonya. Amit mindenképp kerülni kell a kutyák etetésénél, az édesítőszeres táplálékok, itt a nyírfacukorra hívnám fel a figyelmet, mert a nyírfacukor az rettenetesen mérgező a kutyára, érdekes, mert csak a kutyára, és ugye nagyon sok süteményünkben van benne, és elég egy kis falatka a kutyának, vagy kukázik, kidobtunk egy fél ilyen megmaradt süteményt, és kukából kieszi, akár el is pusztulhat tőle. Ugyanígy nagyon veszélyes a csokoládé, a kakaóban lévő teobromin tartalma miatt, tehát nem azért, mert elhízást okoz, vagy a cukortartalma magas, nyilván, hogy az se tesz jót, de a teobromin, tehát itt ugye főleg a keserű csokoládék, tehát a magas kakaóban tartalmú csokoládék a veszélyesek, azok ilyen koffeinmérgezéshez hasonló, nagyon súlyos szív ritmuszavarokat okoz. Tehát ezt a kettőt mindenképp kerüljük, de hát ha belegondolunk, ezt normális esetben azért kerüljük, mert mind a kettő humán táplálék, tehát nem is a kutyának gyártották. Aztán szoktunk javasolni, hogy nagyon figyeljenek, hogy szőlőhöz, mazsolához ne jusson a kutya, ugyanis a kutyáknak egy kis százaléka, tehát 8-10% a szőlőtől vesebetegséget kap. És ugye ez is nagyon sok vitára ad okot, mert van olyan kutyatulajdonos, aki azt mondja, hogy ez butaság, mert az ő kutyája a kertbe folyamatosan a szőlőtőkék között teszi a szőlőt. Hát én azt szoktam mondani, hogy szerencséje van, hogy az ő kutyája nem az, aki a szőlőtől vesebetegséget kap. Viszont a szőlő az nem egy alaptakarmány a kutyánál, ezért ne is próbáljuk ki, hogy vajon a mi kutyánk az beletartozik ebbe a 8-10%-ba. Illetve amit még szoktam mondani, hogy figyeljenek, az a dió. Ugye nagyon sok kutya a kertben a diófáról eszi a diót, mármint nem a fáról, hanem a hullott diót, ami veszélyes, mert ha héjastól eszi, akkor a héj felsértheti a bélnyárka hártyát, ugyanúgy, ahogy a csont. Ha viszont a dióbelet eszi, az nagyon hízlal, és ha véletlenül nedves dióbelet eszik a földről, és penészes, akkor az egy idő után nagyon súlyos máj problémát okozhat neki. Tehát ezek azok, amikre mindig felszoktam hívni a figyelmet, és bár nem etetés, de nagyon-nagyon fontos, hogyha a kutyánknak bármi baja van, soha ne adjunk neki humán gyógyszert, vagy a macskánknak. Tehát ha látjuk, hogy fáj valamilyen, eszünkbe ne jusson egy humán fájdalomcsillapítót adni, mert van olyan humán fájdalomcsillapító, ami elpusztítja, megöli a társállatainkat, és nem azért, mert a fájdalomcsillapító rossz, mert nekünk jó, nagyon jó, és nekünk semmilyen problémát nem okoz, de az állatainknál teljesen más a kiválasztórendszer, teljesen más a metabolizmus. Hát nem véletlen, ugye a orvostudomány és az állatorvostudomány az két külön tudományág. Tehát erre nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet, nagyon sok probléma, és nagyon-nagyon szomorú haláleset következik be állatainknál a humán gyógyszerek adása miatt.
És akkor valószínűleg az sem egy jó ötlet, hogyha valami baja van a kutyának, akkor rögtön az internetet kezdjük el böngészni, hanem inkább vigyük el állatorvoshoz.
Hát az meg a lehető legrosszabb az internet, mert nagyon sok ellenőrizetlen tartalom van fönt, illetve amit ugye most az interjú elején is mondtam, és nem tudom elégszer ismételni és hangsúlyozni, hogy lehet, hogy valakinél a saját állatánál bevált egy etetési mód, bevált egy diéta, bevált egy gyógykezelés, de az egyáltalán nem biztos, hogy a másik állatnál is be fog válni. Vagy pedig az egyik állatnál jelentkezett egy tünet, és megállapították, hogy mi a betegség, hogyan gyógykezelték. A másik állatnál is jelentkezik egy hasonló tünet. Egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a betegség áll a háttérben. Viszont ha ugyanazt a terápiát kezdi el alkalmazni, nem megfelelő diagnózis nélkül, akkor tovább ronthatja a kutya állapotát. Ugye itt az egyik, hát én divatbetegségnek nevezem, az allergia, tehát ma már egy kutya elkezd vakarózni, akkor azonnal rámondják a tulajdonosok, hogy biztos tápallergiás. Van egy, hát rossz hírem nekik, de egyébként jó hír, tehát a vakarózós kutyáknak csak a 8%-a táplálékallergiás, az összes többi valami egyéb más miatt vakarózik, tehát egy vakarózó kutyának veszünk egy hipoallergén tápot, és nem javul, az nem azért van, mert rossz a táp, hanem azért, mert nem az volt a kutyának a betegsége. És ezt látom én az ilyen internetes fórumokon, hogy egymásnak adják a tanácsokat, és a kutya nem javul. Hát persze, hogy nem, mert nem az a baja. Tehát mutassuk meg egy állatorvosnak, hallgassuk ki a véleményét, és az ő javaslata alapján kezdjük el a terápiát. És itt még hozzáteszem, hogy ha valaki nincs megelégedve az állatorvosával, akkor még mindig kereshet egy másik állatorvost, inkább, mint hogy az internetet kezdje el bújni.
Mindezeket hallva egyébként pont az jutott eszembe, hogy ma boldog-boldogtalan kutyát vesz, macskát vesz, papagájt vesz, házi kedvencet vesz, holott ez egy akkora felelősség, és annyi mindenre kell figyelni, és az embereknek én állítom, hogy szerintem a 80%-a nem felel meg ezeknek a kritériumoknak.
Ez így van, sajnos így van. Így van, és én azt szoktam mondani, ugye állatvédelemben nagyon régóta benne vagyok, én azt szoktam mondani, hogy sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a otthon kettelésből tartott állatok sokkal nagyobb számban szenvednek, és szenvedve élik le az életüket, mint akár egy folyamatosan ellenőrzött, szigorú feltételeknek megfelelően tartott nagyüzemi állat, mert ott szem előtt vannak az állatok, nyilván, hogyha profi módon is megfelelően a szabályokat betartva tartják, mint az otthon tartott állatok a négy fal között. Senki semmit nem lát. Elég csak egy nem megfelelő etetés. Vagy elég csak az, hát hány ilyen tévhit van, hogy mondjuk a rágcsálóknak nem adnak ivóvizet, mert hogy adnak neki léduselességet. Tehát, hogy én nem is tudom, hogy ez hogy jutott így el, vagy hogy lett ez egy ilyen általános nézett. Tehát gondoljunk már, hogy ez a szerencsétlen végig szomjazza az életét. Hát mi mennyire lennénk boldogok, hogyha soha nem kapnánk vizet, csak mondjuk lédús gyümölcsöket. Tehát ezek az állatok végig szenvedik az életüket, és utána elpusztulnak egy nagyon súlyos vesebetegségben, kiszáradásban, és soha senki nem fogja tudni, mert nem kerülnek egy igazságügyi korbonszani vizsgálat alá, hogy végülis azért pusztultak el, és előtte végig szenvedték az életüket, mert mondjuk nem kaptak rendesen enni vagy inni.
Beszéljünk egy kicsit a nyárról, a hőségről, a kánikuláról, ami bizony az emberi szervezetet is megviseli, és ugyanígy megviseli az állatainknak a szervezetét is. Mi az, ami mondjuk változtatni kell, ha jön a nagy kánikula, mondjuk az etetési rutinon, tartási rutinon?
Szerintem ebben olyan nagyon nagy változtatás hozzánk emberekhez képest nincs. Amire figyelni kell, hogy víz, 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 ivóvíz mindig legyen az állatoknál. Ugye itt a kutyák, macskák esetében ez még fontosabb. Ne felejtsük el, hogy a kutyáknak, a macskáknak a testükön nincsenek izzadságmirigyek. Tehát nem tudnak izzadni, nagyon-nagyon nehezen szabadulnak meg a hőtől. Ugye ez főleg a kutyáknál a lihegéssel történik, viszont ugye folyamatosan a vízpotlás nagyon fontos nekik. Itt elsősorban a udvaron kertbe tartott kutyáknál utalnék erre, hogyha kinhagyják a vizet is fel. Melegszik, akkor nem fogja tudni a kutya inni, tehát hiába hagynak kinn egy tálba neki vizet, hogyha az felforrósodik a napon, akkor ugyanúgy vízhiányos lesz, illetve problémát okozhat. Az étvágy pedig lehet, hogy csökken a kutyáknál is, tehát, hogy nem fognak olyan jó étvágya lenni, nem kell őket tömni, a meleg az nagyon megterheli az ők szervezetüket is. Amire külön felszoktam a figyelmet hívni, az a sétáltatásnál az átforrósodott beton. Jó, tehát nagyon-nagyon figyeljünk arra, hogy a kutyáknak a talpa megéghet, ha betonon városba sétáltatjuk. Próbáljuk ki egyszer, tegyük le a kezünket, vagy ha szandálba vagyunk papucsba, akkor lépjünk rá erre a betonra, forró. Erre nagyon figyelni kell. A másik, hát ugye azt már nagyon sok helyen halljuk, hogy a focsiban nem szabad hagyni kutyát nyáron, mert felforosodik, de itt még mindenképpen ide tartozik az is, hogyha például a felforosodott autóba ülünk be, nagyon sokszor beteszik hátra a kutyát, és mi is beülünk, és elindulunk, úgyhogy hiába kapcsoljuk be a légkondicionálót, azért 70 fok van abba a kocsiba. Mi nem vesszük észre, mert fúj ránk a légkondi, viszont hátul a utas részt az lassabban hűti le a légkondicionáló, és bizony ez főleg a tömpeórú kutyáknál, ugye ezeknek a brahicefál kutyáknál, buldogféléknél nagyon súlyos tódulást okozhat. Tehát én találkoztam nem egy hősokkos kutyával, amelyik így kapott hősokkot, hogy beültették a kocsiba, és nem volt előtte lehűtve az autó.
És akkor itt a kérdés, a légkondi, az mennyire okozhat gondot egy kutyánál?
Nem szokott, annyi, hogy arra figyeljünk, hogy ne rámenjen, tehát ne a fekhelye felé irányítsuk a légkondicionálót, sőt, nagyon-nagyon jó egy légkondicionált lakásba tartani ilyen hőségben a kutyákat. Azzal nem szokott probléma lenni. Annyit még itt, hogyha mégis egy ilyen hőtordulás vagy hősok következik be az állatunknál, egyébként például arra kell még figyelni, hogy kutyafuttatóba se vigyük le 11 és 3 óra között, sőt 5 óra között. Tehát ugye levisszük, játszik felelőtlenül, ott is okozhat ez egy ilyen hőtódulás nála. De most ilyen esetben nem szabad hideg vízbe tenni a kutyát, hanem azt szoktuk, mint a lázas gyermeknél, hogy egy lepedőt, vagy egy törülközőt átvizesítünk, és azt terítjük először a kutyára. Tehát nem szabad egy hősokos kutyát még egy soknak kitenni, hogy betesszük egy kárt hideg vízbe, erre nagyon-nagyon kell figyelni, mert sok problémát okozhat.
Ha már a víz, mi a helyzet a fürdetéssel? Tehát ugye nyáron meleg van, por, esetleg sár, stb. Sokkal többet kell mondjuk fürdetni, mert télen kevésbé, mondjuk a lakásban tartott kutyákat ugye lehet, hogy többször fürdetik, de a kint tartott kutyákat ugye télen biztos, hogy nem fürdetik.
Igen, lehet fürdetni. Szeretik a fürdetést, főleg nyáron, kertben, nyugodtan át lehet fürdetni is. Lehet, ugye a medencében azért ne dobjuk be a kutyát, mert oké, hogy tud a kutya úszni, de ez neki azért egy stressz, hanem úgy vigyük be a kerti medencébe, hogyha bevisszük, hogy mi is bemegyünk és fogjuk a kutyát. Főleg itt a hosszú testű kutyákra utalók, tacskófélék, hát hiába kapar szegény a kicsit tömpe lábaival, azért neki ezt nagyon nehéz azt a testet megtartani, tehát a fulladás veszély, meg az elmerülés veszély az bizony a kutyát kutyákat is, ugyanúgy, mint a kisgyerekeket veszélyezteti, tehát nagyon kell figyelni rá. És a másik, hogy ha a slaggal locsoljuk a kutyát, akkor egyrészt, ha megnyitjuk a slagot, sokszor a csőbe forró víz van, ugye a manapát melegítette, tehát előbb mindig nézzük meg, hogy nehogy szegény kutyára forró vizet nyomjanak, mindig ellenőrzzük a hőmérsékletet, és soha ne a erős sugárral locsoljuk a kutyát, hanem állítsuk spritznisre, és azzal át lehet. Nagyon-nagyon szeretik, és ugye lehűti is őket. És ez egy jó móka, egy jó játék, nekik is egy nyaralás, egy ilyen, nyugodtan lehet őket fürdetni. Nem szokott problémát okozni.
Ugye most már nagyon sok olyan strand van, amely kutyabarát, de ugye ott vannak, igen, az élővizek. Tehát ott van például a Maros folyó, ott van a Tisza folyó. Igen. Ezek nagyon erős sodrásúak. Én láttam már kutyát nagyon, bizony, nehéz helyzetben, hogy alig bírt kijönni, mert ugye a gazdi bedobta neki a botot, hogy menjél, tudsz úszni, igen, majd visszahozod.
Igen, nagyon kell erre figyelni, mert elsodorhatja a kutyát, és mondok még egy meglepőbbet, főleg hajnalban, napkelte előtt vagy napnyugta után, ha kistestű kutyát fürdetnek természetes vízbe, bizony ragadozó halak elragadhatják a kutyát. Tehát tessék erre nagyon figyelni, illetve megijed a kutya, beúszik, nem tud kiúszni, tehát ilyenkor, főleg az erősebb sodrású folyóknál, de még a természetes tavaknál is. Én úgy szoktam, saját kutyáimat is úgy engedem be, és azt tudtam javasolni, hogy ezt a hámot tegyék rá, és a pórázra kössék hosszú flexivel. És akkor szépen beugrál a kutya, úszik, de a végén ott vagyunk mi a pórázzal, és hogyha bármi baj van, akkor ugye, mivel hám van rajta, egy mozdulattal ki tudjuk kapni a vízből. Tehát nem szabad. Gyakorlatilag ez olyan, mintha egy éppen úszni egy kicsit tudó 4-5 éves gyereket dobálnánk be egy folyóba. Tehát ilyenkor mindig gondoljuk rá, hogy mennyi veszélyt rejthet. Még amire fölhívnám a figyelmet egyébként, ha már tópartról beszélünk, ugye a paraziták elleni védelem, tehát ezt ne felejtsük el nyáron, ez rendszeres legyen, és ha sokat fürdik a kutya, akkor érdemes olyan sprét készítményt venni, amivel minden fürdés után át tudjuk fújni a kutyát, mert ugye, hogyha spoton teszünk rá, és rendszeresen fürdetjük a kutyát, vagy fürdik, akkor annak az a védőháló megsérülhet, illetve a különböző ilyen kullancsbolha ellenes nyakkörvek is, ugye nem lehet velük fürdetni, nem lehet velük vizezni. De nagyon jó sprés készítmények vannak, és ezt pont arra találták ki, hogyha nyáron nyaralunk a kutyával, minden nap fürdik, utána, ahogy megszáradt, átfújjuk a bundáját, és védve van a paraziták ellen.
Igen, örülök, hogy szóba került a kullancs meg a bolha, de ott vannak még a legyek is. Én láttam olyan kintartott kutyát, amely ugye nem volt láncon, kennelbe tartották, de mondjuk a legyek kikezdték a fülét.
Bizony, és ez a vadállatoknál is nagyon nagy probléma. Hát ilyenkor azt lehet csinálni, hogyha van valami seb a kutyán, akkor azt azonnal lekezelni. De sajnos legyek ellen nem tudunk másképp védekezni, csak úgy, hogy nem hagyunk olyat a környezetbe, amit bedugnak a legyek, tehát ételmaradékokat, rothadó szemetet, illetve ahol nem lehet semmilyen formában távol tartani a legyeket, oda pedig ki kell tenni a légcsapdákat, a légragasztókat, és hát folyamatosan figyelni az állatot, hogy ne legyen rajta sem.
Egy jutott még eszembe a szőrzete a kutyának. Ugye vannak rövid szőrű, vannak hosszú, igen, szőrű kutyák. Ilyenkor mi a jó?
Hát a kozmetikai ellátást azt mindenképp vegyük igénybe, viszont én vagyok nagyon szomorú, hogy egy ilyen buta divat elterjedt, hogy vesznek nyírógépet a tulajdonosok, és a hosszúszőrű kutyát otthon lenyírják. Tehát nagyon sok olyan hosszúszőrű kutya van, amit tilos nyírni. Most itt a spiccekre utalnék, tehát sírógörcsöt tudok kapni, mikor egy gyönyörű pomeránia is törpe spicc le van nyírva. Tehát ezeknél a kutyáknál a szőrzet nem csak télen egy melegen tartó funkciót lát el, hanem bizony melegben a forróság elleni védelem, a bőr védelmét is egy szőrzet elvégzi. Tehát ezeket a kutyákat, főleg amelyiknek ilyen rövid ajszőre is van, lenyírják rövidre, gyakorlatilag bármilyen furcsa hangzik, nem fog tudni átszellőzni megfelelően a bőr és a szőrzet. Nagyon-nagyon sokat árthat, sokkal többet szenvednek. Tehát alapdolog, hogyha hosszú szőrű kutyánk van, az bizony ápolni kell, otthon fésülni kell. Ez beletesz, ugye erre szoktam mondani, hogy jó esetben előre érdeklődik a tulajdonos, hogy milyen igényei vannak az állatnak. Illetve vigyük el kutya kozmetikába az állatot, és ott, ha le lehet nyírni, mert olyan fajta, akkor le fogják nyírni, Ha nem lehet lenyírni, mert mondjuk trimmelős, akkor trimmelni fogják, de ott megfelelő ellátásba fogják részesíteni. Soha ne esünk neki otthon a kutyának ollóval vagy nyírógéppel, mert nem biztos, hogy a faj vagy a fajta erre alkalmas.
Viszont ott vannak a karmok, amiket vágni kell, ápolni kell, mert bizony sok problémát okozhat.
Igen, de hát ez is kutya kozmetika. Tehát ugye a kutyáknál a karomvágás az egy kényes terület, nem azért, mert nehéz megcsinálni, vagy nagy sérülést okozhat, hanem a kutyák gyűlölik a karomvágást. Tehát ezt is a kozmetikus, akár az állatorvos is levágja, tehát ezt ott lehet kérni. A macskáknak a karmait ne vágjuk. A macskáknál attól, mert a karmait visszavágjuk, nem fogja kevésbé tönkretenni a bútorokat, viszont neki ez egy állatjóléti károsodás. Tehát neki a karma az olyan, mint ami utolsó új begyünk.
Mindezeket hallva egyébként egy dolog jutott eszembe így az egész interjú kapcsán, hogy hát ha a laikusok észbe kapnak, és mondjuk felelősebben gondolkoznak, mielőtt állatot vagy házi kedvencet vesznek, mert ugye az állatvédők állandóan mondják, hogy húsvétkor, ünnepekkor, karácsonykor ne vegyünk, mert nagyon cuki az a kis macska, meg igen, kutya, meg kis csibe, de az fölnő.
Hát igen, jelenik a legboldogabbak szakemberek, hogyha felelős lenne az állatbeszerzés. Itt a másik probléma az, hogy nagyon sok tulajdonos nem gondatlanságból vagy felelőtlenségből tartja rosszul az állatát, hanem mert nem ért hozzá, és azt hiszi, hogy jót tesz neki, mert ő neki jó, mert ő szereti, amit megeszik. És akar adni a kutyának is. Kedvence a tejszí habos kávé, akkor adok a kutyának is egy kicsit. Hát ha nekem jó, biztos, hogy neki is jó. Tehát nem felelőtlenségből, gonoszságból vagy trehányságból tartják rosszul az állatokat, hanem hozzá nem értés miatt. És itt ez az óriási nagy probléma, és amikor kiderül, hogy egy állat azért betegedett meg, mert a tulajdonosa nem megfelelően táplálta, nagyon sok tulajdonos összeomlik ettől. Mert ő azt hitte, hogy mindent megadott az állatának, hát úgy szerette. De ez nem csak a táplálásra, a tartásra is. Tehát egy olyan példát tudok mondani, amikor valaki annyira szerette a papagáját, hogy minden nap kivette a kalitkából és összepuszilgatta. Na most ugye a papagáj, a madárfélék nem tűrik a fogást, az emberi fogást. Na most képzeljük meg, hogy ennek az állatnak minden nap egy hihetetlen stressz volt, egy kínszenvedés, persze, hogy belepusztult. A tulajdonos meg teljesen kétségbe volt esve, hát ő csak szeretetből puszilgatta azt az állatot, de ennek annak az állatnak ez nem szeretet jele volt, hanem egy zaklatás. Tehát, hogy itt ez a nagyon szomorú a dologban, hogy természetesen van nagyon sok nem megfelelő tartás, nem megfelelő bánásmód, de hogy itt nagyon sok olyan állat is szenved a tartás során, amelyet a tulajdonos azt hiszi, hogy jól tart, és mindent megad neki, és hát sajnos nem.
Eljöhet az az idő Magyarországon, amikor szabályokhoz kötik azt, hogy mondjuk valaki egy kutyát, vagy egy macskát, vagy bármilyen állatot vegye? Mert ugye jelenleg, aki akar, az ott az internet, fölmegy, és onnan vesz, ahonnan, nem mindegy, hogy tenyésztőtől, vagy szaporítótól vesz.
Persze, de hát ez megint egy nagyon hosszú és sokfele ívelő téma. Én nem gondolnám, hogy egyszer el fog érkezni ez az idő, amikor szigorúan minden állatfaj tartását valamihez kötik. Remélhetőleg egy idő múlva lesznek olyanok, tehát a legkényesebb fajtáknak a tartása bizonyos feltételekhez lesz kötve, de hát igen, ez egy jó kérdés. Nem gondolnám, hogy mondjuk feltétlen az lenne a megoldás, hogy nagyon szigorú feltételekhez kell kötni minden állatfaj tartását. Inkább azt mondanám, hogy a másik oldalról kell egy kicsit jobban szabályozni, tehát hogy ne árusíthasson bárki kutyát, macskát, ne lehessen szaporítani, tehát azt a részét kellene nagyon megszigorítani, még jobban megszigorítani és szankcionálni, és akkor, ha kicsit gondosabban adnák el azok az emberek, akiknek engedélyek, van bizonyos állatoknak a szaporítására, hogyha ők jobban odafigyelnek, hogy kinek adják oda az állatot, milyen körülmények közé kerül, akkor szerintem ez már egy megoldás lehet. Tehát erről az oldalról megközelítve könnyebb lenne célt elérni.